Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Egyhangulag elfogadta a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvények módosítását az országgyűlés, amely ezt követően elkezdte a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédiatestület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitáját. Az iskolakezdési támogatás 400.000 gyermeket érint, a juttatást két részletben fizetik, 50.000 forintot készpénzben augusztus 24-ig, a másik 50.000 forintot pedig utalványban novemberig. Az iskolakezdési támogatás adómentes, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vehető jövedelembe. A közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, valamint a független közmédiatestület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló országgyűlési határozati javaslat kivételes eljárásban tárgyalt összevont vitájában, a Tiszás Hantosi István a közeljövő feladatai között említette a testület tagjainak és az új médiatanács tagjainak megválasztását, a törvénymódosítás vasárnap hatályba lép. Az országgyűlés mai ülésének kezdetén napi rendelőt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthoffer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Sólyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolított el, ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forsthoffer Ágnes felszólalása sem változtat. Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, azzal a szándéka, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait, írta az MT-nek küldött közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A közleményt a Fidesz Facebook oldalán is megosztották. Havasi Bertalan szerint ilyenre 1990 óta nem volt példa Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök viszont azt írta a Facebookon, ő és a pártja is az ügyészség további tájékoztatását várja. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle ugyanilyen mértékben változott, a döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Megérkezett Caracasba a Magyarország által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a földrengés sújtotta ország lakosságának, közölt az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, 42 raklapnyi egészségügyi védőfelszerelés és gyógyszer került a bajba jutottakhoz. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a belváros közepén. Ott minden zöld felület kincset ér, sőt még többet az életet fűzte hozzá. Az élő környezetért felelős minisztérium meghirdette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő kánikula programot. Gajdos László tárcszervezető a rendkívüli hőséggel indokolta a kezdeményezést. Vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető az állatvédelem@közösügyünk.hu e-mail címen. Emellett mintegy 120.000 forint értékű csomagra lehet pályázni a közösügyünk.hu oldalon. Kutyamedencét, párásító, berendezés, napvitorlát lehet egyebek mögött kérni ebben a csomagban. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A vízirendőrök az időnként viharosra élénklő szélben elsodródott szaposokat, szörfdeszkásokat, valamint homokpadra futott felborult vagy éppenséggel műszaki hibás vitorlások utasait segítették ki szorult helyzetükből, egy esetben pedig újraélesztésnél működtek közre. A viharos változó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, hívják fel a figyelmet. Végül az időjárásról, holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk, helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11 és 16 fok között, napközben 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Sziget közben Héderváron vagyunk, az ország vélhetően legöregebb fájának a tövében. Gondáné Zsuzsa lesz a kalauzunk, aki lokálpatrióta és segíti a zarándokokat, ideérkező turistákat. Egy kápolna, egy szép kert, öreg sírok, és ez a fa. Kezdjük ezzel a fával.
Igen, az ország legöregebb fája, Árpádfa. A legenda szerint Árpád kikötötte a lovát hozzá. Ha ez valóban megtörtént, az 907-ben a győri-pozsonyi csata idején, hogy itt megpihent. Hát ha onnét számítjuk a fának a korát, akkor ma az 1119 éves lenne. De hát sajnos pontosan nem tudjuk a korát, mivel elkorhatta a belseje, ezért csak satszóját. Van itt egy tábla, amit Bolla Sándor készített, ő erdészeti egyetemen tanított. Ő 10 éve készítette a táblát, ő akkor 850-re satszóta.
De él a fa, tehát belül korhat, de hála Istennek az egyik ága. És milyen fa ez? Tölgyfa, ugye?
Igen, kocsányos tölgy. Hát hála Istennek még egyik ága ét. Ugye négy szép ága volt, az első ága a 90-es évek elején letört, az összetörte itt alatta a síremléket, és akkor ellenkező irányba a másik ágat alá támasztották, és itt középen van egy ilyen átjáró rész, itt magasan állagmegóvás céljából bebetonozták. 2007-ben viszont ilyen viharos idővel kettő egyszerre letört, hát akkor egy ilyen háromlábú kupszerű valamit készítettek, amire még a maradék ágat drótkötéllel felerősítették. Akkor vájták ki a belsejét, ugye elkorhatta a belseje, tehát nem bírták el a ágakat, ezért törtek le. Akkor kivájták, valamivel a belső részt lekezelték, és azóta él így a fa. Ugye van termése, ennek a terméséből ültettek. Ha kipusztul a fa, akkor legyen utód, és a hét kicsi fát a Árpád vezér után a vezérekről nevezték el.
Át lehet sétálni rajta. Én gyerekkoromból emlékszem, valami képes újságban volt egy kaliforniai óriásfa, ami szintén valahogy úgy ketté vált, és egy autó át tudott menni a két rész között. Hát itt egy rollerrel át lehet rollerezni, igen. És vagy 8 ember befér a fa odvába.
Igen, igen. Hát ugye a fának a kerülete 7 méter 20 centi, átmérője, ahol a legvastagabb, ott 3 méter 30 centi. Hát magasságát nem tudjuk hány méter, de hatalmas nagy ez a ág is, ami megmaradt.
Egy szép nemzeti színű szalaggal van körbekötve, ezek szerint legalább 8 méteres kell legyen a szalag, hogy meg is lehessen masnira kötni.
Igen, igen.
És egy sírkertben vagyunk.
Igen, Árpád-fa alatt a síremléken a Gróf Kuen Károly és családja nyugszik. Ugye idősebb Gróf Kuen Károly 2 alkalommal volt miniszterelnök a Magyarországnak, a fia, ifjabb Károly főcserkész volt. Van itt egy kopjafa, ami a ő emlékére van. Vannak itt ilyen régi fejfák, oda nincsenek temetve, de viszont a temetővőbe hozták azért, hogy maradjon meg a utókornak. A templom mellett viszont szintén vannak fejfák, oda azok valós sírok, oda azokat temették, akik valamikor a kastélyba szolgáltak.
Ez a Kohen Hédervári, én a történelemkönyvről emlékszem rá, hogy ő volt a Darabont kormány élén, tehát annak idején a 90-as évek elején ment a nagy obstrukció, és hát próbált rendet teremteni, de aztán hamar távoznia kellett.
Igen, egyik alkalommal 3 hónapig volt miniszterelnök, utána úgy tudom 2 évig is volt.
És az eredeti neve?
Kuen Károly volt, Gróf Kuen Károly, ő Ausztriából jött. Ugye amikor a Hédervári család kihalt, jobban mondom a Vicai család, ők végrendeletben meghagyták, hogy anyai ágon unokatestvérű Gróf Kuen Károly örököljön, de vegye föl a Hédervári nevet, és ő így lett Gróf Kuen Hédervári Károly.
És ez a templom eleve temetkezési helynek épült?
Tehát igen, igen, annak épült. A templom maga 1300-as években épült, és itt a templom alatt a kriptába a Vicai család van eltemetve. Hát gondolom, itt a templom környékén is volt valamikor régen temető, tehát ide is temetkeztek régen.
Szép gótikus kapuja van a templomnak. Menjünk be! És önkéntesként tetszik segíteni az ideérkezőket? Vagy?
Igen. Hát tulajdonképpen én, mikor nyugdíjba mentem, akkor kaptam kulcsot, ha valaki beszeretne jönni, akkor nézem el még a templomot, meg a kápolnát.
És mivel foglalkozott, amíg nyugdíjba nem ment?
Hát én betanított munkás voltam.
De hát olyan tájékozott tetszik lenni történelemben, hogy le a kalappal. Nincs oltári szentség, nem kell térdet hajtanunk itt a templomban. Egy picit dohos illat van itt a templomban.
Hát tulajdonképpen
házik
ugye...
Házik a fal, egy kicsit van.
Igen, 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 nedves a fal, ugye ennek a templomnak a alapzata nem szigetelt, tehát...
Hol kezdjük? Itt kezdjük a látogatásunkat. Tulajdonképpen, ó, de gyönyörű, szép, öltöztetett Mária szobruk van. Ez kecsely?
Igen, kecsely, zarándokhely, ez a Loretói kápolna 1679-ben épült. Abban az időben Magyarországon ez volt az első Loretói kápolna. Ugye a Loretónak is megvan a maga története. Akkuba, ahol Jézus nevelkedett, azt a názáreti házat a törökök 1200-as években fölégették. Leégett, de egy ezüstözött rács mögött volt egy Mária kép, ami nem égett el, csak kormos lett, és a Mária könnyezett. Ez a könnyező Mária kép később Olaszországba került, és ott Loretóba felépítettek egy kápolnát, ma is ott van, ez egy zarándokhely.
Nagyon híres zarándokhely.
Ennek a tiszteletére építette ezt Hédervári Katalin. Ugye mivel a názáreti ház leégett, ezért itt a falak jelképesen kormosak, és beépítették elszeneseredett gerendát. Ugye a Mária szobor fekete, mivel a Loretói kápolnába kormos lett a Mária kép, ezért a Loretói kápolnákba a Mária szobor vagy a kép mindig fekete. Ez a szobor egy feketejében fából van faragva, elvitték Olaszországba, hozzáérintették a Könnyező Mária képhő, fösszentelték, úgy hozták vissza, és ezáltal vagyunk mi is egy zarándokhely. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszonykor tartjuk a búcsunkat, és ugye mivel zarándokhely vagyunk, jönnek sokan máshonnét is, és akkor itt a parkba egy tábori szentmisét tartanak.
Nagyon szép, olyan, mintha ezüstből lenne, gondolom fából van ezüstre festve a rácsos rész. Mögötte látszik a szűzanya, és van több ruhája?
Igen, sok ruhája van, ugye Máriának nagyon sok a ünnepe, sok a ruha is, és mindig a ünnephöz megfelelő ruhát adnak rá.
És ki öltözteti ön?
Nem én öltöztetem, van egy hölgy, akit Sági Gyulánénak hívnak, és ő rendezi a Mária áhítatokat, és ő öltöztetik, mindig a megfelelő ruhát adja rá.
És itt is vannak síremlékek, úgy
igen.
látom.
Itt a templom alatt van egy kripta, van itt két korsó, az egyik korsóban Gróf Kuen Bélási Antonnak a szíve van, ő 1823-ban halt meg, a másik korsóban csontok vannak. A Szent Mihály templomunk helyén 1600-as években volt egy kisebb templom a Hédervárnak, és az villámcsapás miatt leégett, és a romok között emberi csontokat találtak, azokat tették bele.
Menjünk előrébb egy picit. Itt látok egy címert, látok?
Igen. A falon van egy fából faragott képszerű valami, amit tulajdonképpen egy besüllyesztett urna tartó. Abban három gróf kisasszonynak a szívük van bebalzsamozva ezüstkehelybe. Ők a 1800-as években haltak meg. Ugye kinyitni nem lehet, én fotóról láttam, három füles kis ezüstkehely, és a kehely elején van a hédervári címer, a tetején egyiken pálmág van a feltámadás angyalával, másikon lepke van, harmadikon halálfej van, ami a elmúlásnak a jelképei.
Fönt is van egy dupla címer.
Igen. 1100-as években ugye a héder lovagok kapták a királytól a területet valami nemesi cselekedetükért, és onnét kezdve folyamatosan a rokonok, a családtagok örököltek. A hédervárjak címere itt a oltárat lehet látni a sávos címer. Utánok ugye Hédervári Katalint elvette Viczai János, ő Nagylózs Oszli felül jött, az ő címerük itt a urna tartón, ez a koronasas lába szárnyal. Amikor kihalt a Viczai család, ugye ők kérték Gróf Kuen Károlyt, hogy örököljön, az ő címerük itt a oltár alatt, ez a színes címer, oltár fölött a gömbölyű részben viszont a három címer már egyesült.
Élnek-e még leszármazottai ennek a családnak?
Nem, nincsenek leszármazottak, ugye ifjabb Károlynak, Kuen Károlynak nem volt családja, tehát velük ki is halt a grófi család. Uh-huh. Ugye háborúkor őket kilakoltatták Gödre, ifjabb Károly ott halt meg 1960-ban, őt ott eltemették, a felesége Sarolta 89-ben halt meg, és akkor ifjabb Károlyt exhumálták, és akkor ide szülők a kriptába temették el őket. Velük kihalt a grófi család.
Menjünk át a nagyobbik négyzet alaprajzú háromhajós templomtérbe. Van egy szentélyi rész. Mikor lesz felújítva? Mert úgy néz ki, hogy minden új, vagy legalábbis eléggé újszerű a padozat is.
A templom maga 1300-as években épült, később kétszer átépítették, ugye 1600-as években épült mellé a Loretói kápolna. Ezt a régebbi részt viszont 1800-as években Gróf Kuen Károly átépítette, akkor épült utólag a torony, a karzat, és akkor kapta a templomunk ezt a neogót formáját. Oltár mellé jobbról-balról építettek be sírfedlapokat, ezek valahol itt a templom környékén vannak eltemetve. Itt bal oldalon van egy alakos sírfedlap, Viczai Ádámot ábrázolja, ő Hédervári Katalin egyik fia volt, Ő 1650-ben halt meg, majd 200 évvel később építették be a fedlapot, ezek még latinul vannak feliratozva.
Egy nagyon szép korpusz van fölfüggesztve a szentét záró kis gótikus ablak mellett.
Igen, itt volt egy oltár, a Krisztus szobor kereszten be volt építve a oltárba. 94-ben, amikor volt a felújítása a templomnak, elvitték Pestre felújítani. Sajnos maga oltár nem került vissza, csak a Krisztus szobor, ezt viszont itt kell elhelyezni.
És akkor itt augusztus 5-én a búcsú van, egyébként nem igen van misebb a templomban, ugye? Van másik plébánia templom.
Igen, van másik templom, ott vasárnap egy alkalommal tartanak misét, ugye hozzánk Óváról a piarista papok járnak át, iskolánk is piarista, és akkor ők tartanak misét. Ebben a templomban ritkán van mise, mondtam, említettem a Mária hitatokat, itt tartják, alkalmanként esküvő is van, aki itt szeretné tartani.
Temetőbe esküvő?
Hát nem egészen, de viszont ilyen kis, nagyon egyszerű, megkihét kis templom ez.
A hatalmas Colorado bogárról szóljon nekem.
Hát én úgy tudom, hogy ez a krumpli bogár valamikor ugye ide került.
Ez egy köztéri szobor itt.
Igen, ide került Hédervárra, de nagyon régen a falu Amerikából, Colorado-ból segélycsomagot kapott, és valahogy a segélycsomaggal ide került a bogár, tehát ez a egy Colorado bogár van, ezért nevez, vagyis hát ezért állítottak szobrot meg. Itt találták meg az első bogarat.
És most már nem fenyegeti a krumplit a Colorado bogár? Már nem ez a szobor, hanem úgy már nincsen?
De, azért van. Az megmaradt.
Körülbelül mekkora a település?
Hát a 1300 körülbelül a lakosoknak a száma.
És nem fogy, ugye? Tehát ez nem egy élő falu.
Jönnek ide máshonnét is lakni, vannak új utcák, szinte azt mondhatnám, hogy azok már mind úgy betelepültek, máshonnét jöttek ide.
És az általános iskola piaristák vezetésével működik?
Igen, működik. Van bölcsödénk, van óvodánk, van iskolánk.
Papjuk Moson-Magyaróváról piarista atya jár ki misézni.
Igen, ő jár ki, ha vasárnapinkén egy alkalommal tartanak misét.
Kastély.
Hát a kastély az sajnos zárva van, körülbelül 10 éve, nagyon sajnáljuk. Hát nem tudom, hogy ki a gazdája, az állami tulajdonképpen.
Mert évek között szállodaként működött.
Igen, működött, ugye. 83-ban megépült a iskola, mert addig iskoláként működött, meg óvodaként a kastély. Utána bezárták, körülbelül 5 évig restaurálták, és akkor a művészeti alap kapta meg. Voltak itt művészek, csak sajnos nem tudták fönntartani, ezért ők bérbe kiadták. Több bérlő volt, akik szállodaként működtették, hát utolsó bérlővel volt valami anyagi nézeteltérés, és akkor...
Azóta zárva.
Azóta zárva van, igen. Sajnos.
Olyan szépen megműveltek a földek a környéken, tehát itt azért a mezőgazdaság fontos.
Igen, igen, fontos. Vannak itt ilyen a lajtamag, meg vannak magánföldek is, akik gazdálkodnak rajta. Igen.
Vasárnap mikor van mise itt?
11 órakor, igen. Sajnos, aki ide járt piarista pap, az körülbelül 2 hónapja meghalt, hát majd most még ide jönnek, de ketten vannak Óváron is, valószínű megint új papot kapunk majd, aki azért egy alkalommal át tud jönni.
Gondárné Zsuzsa, a kalauzunk továbbra is, kijöttünk a szép templomból, és újra rácsodálkozunk az ősi fára, a sírkertre, és 2 kő fotelről nem volt még szó. Bele is ültem az egyikbe, nagyon kényelmes ülés esik rajta, de hát ritka látvány egy ilyen klasszikus régi faragvány, amely használható is, és nem csak szobor. Mi a története ennek, kedves Zsuzsa?
Hát ez a kő fotel egyik az itt volt régóta, ugye mikor a ifjabb gróf kijött a sírhoz a szüleinek a sírjára, akkor itt ebbe ült bele, és akkor itt elmélkedett. A másik fotel az valamikor a kastélyparkban volt, és amikor a kastélyparkot felújították, akkor hozták ide, és akkor került ide a fa alá a síremlékhez.
Mi biciklivel érkeztünk, vonattal jöttünk le Lébényig, és akkor onnan bicikliztünk, és elég sok biciklistát láttam. A Szigetköz igazán alkalmas biciklizésre. Az önök látogatói között, akik jönnek az ősfához, sok a biciklisturista?
Igen, nagyon sok a biciklisturista, jönnek Ausztriából is, Magyarországról is, mert ugye nyár van, nagyon sok a fiatal, aki ilyen bringás táborban van, és akkor eljönnek ide, itt egy kicsit megpihennek, és akkor mennek tovább.
Hédervárnak van plébánia temploma is, és van egy Szent Pelegrin kápolna is, azt hiszem, ezen a templomon kívül, amit megnéztünk. Az a Pelegrin kápolnának mi lehet a múltja, története? Hogy került oda?
Hát az a Peregrinus kápolna úgy került ide, hogy 1709-ben Franciaországból jött egy hölgy. Ugye mire ideért, megbetegedett, és bevitték a kastélyba ápolni. Ő lázálmába Szent Peregrinusszal álmodott, és amikor meggyógyult, ő hálából építette ezt a kápolnát. Ugye a Szent Peregrinus a lábfájósoknak, a utazóknak és a rákosoknak a védőszentje. Itt nálunk május 1-én van egy ünnepség, és akkor ilyen tábori szentmisét tartanak ott.
Az ország számos helyén a falvaknak egyre fogy a népessége drasztikusan, de azt hiszem, hogy itt a Szigetközben és általában Győr-Sopron megyében ez nem jellemző. Ausztria közelsége, munkahelyek vannak, tehát az önök faluja is úgy tűnik, hogy egy igen élő, eleven és gyarapodó település.
Igen, gyarapodik, szaporodik a falu. Van olyan utca, nem is egy több is, ahol hát úgy mondjam, hogy másonnét jöttek ide lakni, új házakat épültek, de azok a házak, ahol honnét kihalnak, azok is hamar gazdára találnak.
És a szentmisén megjelennek új arcok, tehát bekapcsolódnak a falu életébe az újak is?
Bekapcsolódnak, mivel hogy a iskola piarista, tehát a gyerekeknek azért kell a misére járni, ugye a kisebb gyerekeket kísérik a szülők.
A falu, hát olyan, mint egy kertváros szinte már, egy városnak a kert része, csupa szép gondozott kert van, de a falusi jelleg, ahol veteményes kert, házi állatok, baromfiak, ezek kihaló félbe vannak, tehát inkább...
Igen, már nincs annyi állat, ilyen, hogy tehén, az már egyáltalán, ló még azért van, de baromfi, ilyen tyúkok, ilyesmi azért vannak.
Hányan vannak, akiknek fontos, vagy kik, akiknek fontos Hédervár múltja? Mert az, hogy ön rendelkezésre áll, ki van írva a telefonszáma a kerítésre, és mozgósítható, és bemutatja ezt a gyönyörű, szép templomkertet, az ősfát, stb. Egyedül van, vagy van egy kis csapat, akiknek szívügye Hédervár múltja, és hogy ismerté váljon a világban?
Hát azért van pár ember, aki nagyon szívesen fogadja ide látogatókat, mert nagyon szívesen útba igazítják az embereket, hogy mit érdemes itt Hédervárról megnézni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor a Jóisten áldja meg azt a szép munkát, amit tetszik végezni.
Nagyon szépen köszönöm, és szívesen látunk minden ide látogatót a faluba. Örülünk, ha jönnek.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Gondárné Zsuzsával beszélgettünk Héderváron. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szabadító erejéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Ki nekem Jézus?
Jézus a testélet ige, Jézus az élet kenyere, Jézus a kereszten bűneinkért felajánlott áldozat, Jézus a szentmisében felajánlott áldozat, a magam és a világ bűneiért. Jézus a szó, amelyet ki kell mondani, Jézus az igazság, amelyet hirdetni kell, Jézus az út, amelyen járni kell, Jézus a fény, amelyet meg kell gyújtani, Jézus az élet, amelyet élni kell, Jézus a szeretet, amelyet szeretni kell, Jézus az öröm, amelyet meg kell osztani, Jézus az áldozat, amelyet fel kell ajánlni, Jézus a béke, melyet át kell adni, Jézus az élet kenyere, amelyet magunkba kell fogadni, Jézus az éhező, akit táplálni kell, Jézus a vak, akit vezetni kell, Jézus a süket, akiért szólni kell, Jézus a magányos, akit szeretni kell, Jézus a kitaszított, akit el kell fogadni, Jézus a beteg, akit meg kell gyógyítani, Jézus a hajléktalan, akit be kell fogadni, Jézus a mezítelen, akit fel kell ruházni, Jézus a szomjazó, akinek szomját enyhíteni kell, Jézus az öreg, akit ki kell szolgálni. Számomra Jézus az Istenem, Jézus a jegyesem, Jézus az életem. Jézus az egyetlen szerelmem, Jézus a mindenem mindenben. Jézusomon kívül nincsen másom. Jézus, teljes szívemmel és egész lényemmel szeretlek. Mindenemet, még bűneimet is neki adtam, ő pedig szeretettel és gyengédséggel van velem, életem minden napján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, melynek témája az Istennek a szabadítása. Hogyha lenne neked egy kürtöd, amivel világgá hirdethetnél valamit, vagy közhírré tudnál tenni bizonyos dolgokat, akkor mit kürtölnél világgá?
Én azt kürtölném világgá, hogy Isten létezik, és hinni kell benne, ő nem egy szabad szemmel látható személy, ő benne hinni kell, és én ezt kürtölném világgá.
Sokan azt hiszik, hogy Isten nem létezik, mert nem látják, de szeretet, boldogság, azt se látjuk, mégis létezik. Akkor Isten is létezik attól, hogy nem lássuk.
Kihirdetném a világba azt, hogy van szeretet, és hogy minden pillanat, amit azzal töltünk az életbe, hogy nem szeretjük egymást, az hiába való. És azt mondanám ki az embereknek, hogy vegyétek észre, hogy most van az alkalmas idő arra, hogy szeressük egymást, mert nem tudhatjuk, hogy meddig élünk, és hogy meddig mutathatjuk ki egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és sajnos mi emberek olyanok vagyunk, hogy amikor már valamit elveszítünk, vagy valakit elveszítünk, akkor látjuk meg igazán, hogy milyen fontos volt ő számunkra, csak akkor már nem tudjuk visszacsinálni. Ha szobafogságról beszélünk, akkor bizonyára nagyon rossz dolog jut eszetekbe. Volt-e már ilyen berészetek? Jó helyzetben vagytok, hogyha még nem voltatok ilyenre. Akkor általában, hogyha anya vagy apa megbüntet benneteket, akkor milyen büntetés van, amit ha teszel rosszat?
Például nem telefonozhatok egész nap, például csak egy óra hosszára, vagy kettőre vehetem el, meg tanulnom kell sokat, meg mondjuk a barátnőmmel találkozás helyett tanulnom kell, hogyha például nagyon rossz jegyet kapok.
Clarissa, valami rosszat teszel?
Akkor tőlem is elveszik a telefon, meg akkor nem mehetek ki a barátaimmal.
Akkor csak van egy bizonyos szobafogság, hogy nem mehetsz ki.
Meg ami holnap lesz tantárgy, mindet meg kell tanulnom.
Tehát azt gondoljuk, hogy már Clarissa átélte, hogy a szobafogság az bizony nagyon rossz dolog, hiszen be vagyunk zárva, és nem mehetünk oda, hova szeretnénk, nincsenek mellettünk a barátaink, nem tehetjük szabadon azt, amit szeretnénk. Sok oka lehet az ilyen bezártságnak. Például van, amikor ez is jelenthet bezártságot, hogy nem tudunk menni a szabadba, mert olyan az idő. Aztán utána nem mozdulhatunk ki, vagy amikor beteg vagy. Volt-e olyan, amikor emlékszel-e rá, hogy beteg voltál, nagyon szerettél volna menni valahova, de a betegséged megakadályozott ebben?
Nekem már volt egy olyan, hogy szerintem az egyszer volt, amikor tényleg nagyon beteg voltam, hogy csak egész nap feküdni tudtam, és tényleg csak egész nap aludtam, és egy keresztelőre voltunk meghívva, és oda nagyon szerettem volna elmenni, mert már a ruhám is megvolt, meg már nagyon készülöttem rá, de rá 3 napra nagyon beteg lettem, és nem tudtam kikelni az ágyból, és nem tudtam elmenni, és ez nekem így nagyon rossz volt, hogy nem tudtam elmenni arra a keresztelőre, amit nagyon vártam.
Emlékeztek esetleg arra, hogy amikor kisiskolások voltatok, akkor volt a Covid, és akkor nem jöhettünk ki a házból, és nem találkozhattunk egymással. Vannak erről az időszakról emlékeitek, ami rossz volt nektek, pontosan a lezárások miatt? Emlékeztek ti erre?
Például akkor, ami osztályunk, mikor ő Covid volt, ugye online oktatás volt, és akkor nehezebben fogtuk fel nyilván az anyagokat, mivel nem élőbe mondtál a tanárnéni, és ott egy picit le is maradtunk. Szóval ezeket pótolni kellett, és szerintem ez annyiból volt rossz, hogy nem tudtuk a dolgokat jól megtanulni.
Nem tudtatok találkozni egymással, hogy emlékeztek-e arra, amikor újra jöhettünk iskolába, hogy az milyen felszabadító érzés volt, hogy végre nem kellett félni attól, hogy valaki csenget, vagy valaki kopog, és hogy bemerde engedni. Meg tudom, hogy neked is, Tiffany, édesanyád idős otthonban dolgozik, hogy ő is nagy veszélynek volt kitéve, hogy ugye amikor az időseket is látogatnia kellett. Szóval, hogy nem volt ez olyan egyszerű időszak, és örülök neki, mondjuk ti akkor ezek szerint még picik voltatok, és nem emlékeztek annyira rád, de ez is felfordított a gyerekek, ez a járvány, az egész világot is. Nagyon rossz volt ilyen fogságban, idézőjelben lévő fogságban élni, és talán még most is lehet érezni ennek a utóhatásait, hogy úgy, ha már valaki köhög vagy tüsszent, akkor már így odébb mész tőle, meg fertőtlenítjük a kezünket, meg nem merjük úgy megölelni egymást, vagy kezet fogni egymással, hogy az emberbe ezek így benne maradtak, így a vírus fertőzésnek a félelmei, mert hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon felfordította az életünket.
Most így egy picit visszaemlékeztem, és mikor ő Covid volt, akkor ugye nem tudtunk boltba sem menni, mert az egész család elkapta, mivel egyházban élünk, és így a neném, a bátyáim és a többi családtagjaink, akik nem velünk élnek, úgy mentek el nekünk a boltba, és a teraszra hozták be, oda letették, elmentek, és utána pedig kimentünk, és úgy vettük el az élelmiszereket. A tanárnéném, az osztályfőnököm minden nap felhívott és beszélt velem.
Akárhogy is van, nagyon nagy öröm az, amikor végre kiszabadulunk, és annyira jó az is, amikor mondjuk eláll az eső, meggyógyulunk, vagy bocsánatot kérünk a szüleinktől, és kiléphetünk a szobánkból. Tehát a szabadulás az mindig egy nagyon-nagyon pozitív érzés, aminek az élményét és az érzését nagyon várja a lelkünk egy ilyen hosszú fogság után. És hát gyerekek, a zsidó nép, akinek a történetét olvashatjuk az Ószövetségben, maga a nép is átélte azt, hogy milyen fogságban lenni, és milyen az, amikor szabad lehetett a nép. És az a rabság, ez a zsidó nép számára akkor történt meg, amikor vendégként megérkezett Egyiptomba, és jó néhány évvel később azonban rabszolgaságra jutottak. És ugye van különbség abban, amikor valaki vendég és szabadon jön-megy, és van különbség abban, amikor rabként él egy országban. Amikor rabként él valaki egy országban, akkor milyen nincsen neki?
A rabnak nincs szabadsága, nem mehet oda, ahova szeretne, nem azt teszi, amihez kedve van, engedelmeskednie kell másoknak.
Isten meghallgatta hozzá kiáltók szavát, átérezte fájdalmukat, ezért küldött nekik egy vezetőt. Ki volt ez a vezető, akit Isten küldött a választott népnek?
Mózes.
Mózes, aki az első húsvétkor kivezette a zsidókat Egyiptomból, így maguk mögött hagyhatták azt az országot, ahol rabszolgaként kezelték őket. Beléptek a pusztaságba, a senki földjére. Itt már a maguk urává lehettek. Ez a szabadság első formája, amikor megszabadult a testük. A kezüket már nem kellett szolgai munkát végeznie, a lábuk ráléphetett arra az útra, amit a korábbi uraik megtiltottak nekik. Van egy másik fajta rabság is, ami nem fizikai formában lévő rabság. Mire gondolok itt, Miri?
Van azonban egy másik rabság is, a léleké.
Mit jelent ez? Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek. Tehát ez a rabszolgaság hasonlít ugyan a másikhoz, a testihez, hiszen ha sokszor követünk el valami rosszat, akkor rászokunk. Biztos megfigyeltétek azt, hogy aki sokszor füllent, egy idő után már azt se veszi észre, hogy most igazat mondott, vagy hazudott, és nem veszi észre a saját bűneit, hanem megtanul benne élni. Ha valakiben kialakul egy rossz szokás, akkor abból nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A leszokás az egy nagyon kemény és fáradtságos munka. Biztos találkoztatok már így a közösségen belül is olyannal, amikor valaki megszokja azt, hogy így vagy nagyokat mond, vagy azt, hogy nem mondja meg az igazat, vagy például azt, hogy mindig késik. Lehet ez egy ilyen szokás is, ami miatt nevelni kell az embernek a lelkét, hogy erről a rossz szokás én leszokjak. Van, akinek a rendetlenség, van, akinek a késések, van, akinek a füllentések, van, akinek a pletykálkodás, van, akinek az, hogy mindig a másik háta mögött beszél, és ezekbe így bele tudunk ragadni, ugye? És hogyha majd megfigyelhetitek azt is, hogy a szentgyónásainkba is nagyon sokszor vannak visszatérő bűneink, ami mindig-mindig ott van a bűnlajstromon rajta, és mindig-mindig küzdesz ellene, és valahogy én magamból indulok ki, hogy én is mindig-mindig sajnos elbukom ezekben a próbatételekben. Hogyan tud szerintetek ezektől megszabadulni a lélek? Ki a mi szabadítunk?
Mi keresztények hisszük, hogy Jézus a nagy szabadító.
Így van. Tehát aki minket meg fog szabadítani a bűneinktől, az nem más, mint maga Krisztus.
Szabaddá tett Jézus az Úr. Ő tett szabaddá. Az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá. Szabaddá tett Jézus az Úr. Ő tett szabaddá. Az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Ő tett szabaddá. Szabaddá tett Jézus az Úr. Vak voltam, bűnben éltem én, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemeim. Boldog vagyok, mert Jézus van velem. Boldog vagyok, mert Jézus van veled. Dicsérje hát az egész életem, szent vére által nyertem örök életet. Vak voltam, bűnben éltem én. Vak voltam, üres és szegény. Nem volt már számomra remény, ám de Jézus eljött hozzám, látnak szemeim. Boldog vagyok,
mert Jézus van velem.
Boldog vagyok,
mert Jézus van velem.
Itt van velem.
Dicsérje
egész életem, szent vére által
őtet szabaddá, az ördög minden hatalmát legyőzte az Úr. Őtet szabaddá, őtet szabaddá, szabaddá tett Jézus az Úr. Mert őtet szabaddá,
őtet szabaddá,
őtet szabaddá, legyőzte az Úr. Őtet szabaddá, őtet szabaddá, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus, szabaddá tett Jézus az Úr.
Isten azonban már Jézus születése előtt is segíteni akarta a népét, hogy a lélek szabadságában élhessenek. Mit adott ezért a választott népnek?
Azért adták át a Sínai hegyen a törvényt, hogy ezzel segítse a zsidókat. Elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz. Megmutatta azt az utat, amelyen járva nem leszünk a bűn rabszolgái.
Szabadnak lenni nagyon jó, és ezt mindannyian érezzük, ugyanakkor nehéz is. Miért?
Azért, mert folyton dönteni, választani kell. Sokszor könnyebb engedelmeskedni másnak, mint magunktól eldönteni, hogy mi lenne a jó.
Így van, tehát nagyon sokszor könnyebb még nekünk gyerekeknek engedelmeskedni, és ha anya, apa, tanárnénik megmondják, hogy mit csináljunk, de most már azért érezzük, ugye ti is érzitek, hogy egyre több dologban döntötök saját magatok. Ti, amikor dönteni kell, akkor hogyan mérlegelitek a dolgokat, hogy az jó vagy rossz? Mi segít?
A lelkiismeretünkben sokszor érezzük például, hogy mondjuk mond valamit a tanárnéni, és mi azt mondjuk rá, hogy nem, de a lelkiismeretünkben pedig valami azt mondja, hogy de, ez így van, csak valamiért mégse valljuk be ezt így magunknak.
Engedelmeskedünk, persze természetesen, mert rengeteg szabály vesz titeket is körül, gyerekeket, meg minket is, felnőtteket. Nem kell messzire menni, akár az, hogy egy munkahelyre vagy az iskolába beérjél időbe, akár egy menetrend, hogy a busz, a vonat mikor indul, akár az, hogy milyen órád van és mit kell tanulni. Tehát muszáj engedelmeskedni nyilván, de hogy a döntésedben nagyon jól mondtad, Miri, hogy a lelkiismeretünk tud segíteni, hiszen mi a lelki ismeretünk?
Isten szava bennünk.
Olyan iránytű, amit az Isten adott nekünk, ami segít, hogyha ráhallgatunk, akkor biztosan az ő útján járunk. Tehát amikor abban gondolkozol, hogy most te eláruld-e a, mondjuk a tifi titkát, vagy ne áruld el, akkor a lelkiismereted biztos, hogy mindig azt mondja, hogy ne áruld el. Csak az a kérdés, hogy te ráhallgatsz a lelkiismeretedre, vagy nem hallgatsz rá a lelkiismeretedre, érted? Vagy például az, hogy most a tanárnéni megkérdezi, hogy volt-e házi feladat. És akkor az a legegyszerűbb, ugye valaki biztos, hogy be fog kiabálni az osztályból, hogy nem. De te tudod azt, hogy volt házi feladat, és akkor ott van a dilemma benned, hogy most mondjad, vagy ne mondjad. És akkor mi a helyes? Mondjuk, hogy volt házi feladat, vagy menjünk a többiek után, és akkor nem volt tényleg. Tehát, hogy mit mondasz, vagy mit csinálsz ilyenkor? Mi a helyes?
Ilyenkor az lenne a helyes, ha elmondanánk az igazat, de hát legtöbbször én úgy gondolom, hogy szerintem mindenki azután megy, amit így rosszabb. Szóval, hogyha mondjuk valaki bekiabálja az osztályból, hogy nem volt házi feladat, mert például neki nincs kész, és akkor a tanárnén meg elhiszi, akkor hát szerintem nem fogja mondani a másik se, hogy volt házi feladat, pedig ez lenne a helyes, de mégse valljuk be.
Na és ehhez kellene a bátorság és az erő azt mondani, hogy az igazat. És ez az, amihez kell a lelkiismereted, és ekkor vagy igazán szabad, hogyha te felmered vállalni. Hogy bár tudod, hogy van következménye neki, mert meg kellene mutatni azt a házi feladatot, amit te sem készítettél el, de mégis ez az igazságnak az útja, ez a Krisztusi út. És ezeket nehéz megtenni, de én csak arra biztatlak benneteket, hogy ezzel járjatok, mert előbb-utóbb úgyis kiderül az igazság, tehát ki fog derülni, hogy volt házi feladat, és utána az egész rosszul fog kijönni ebből a dilemmából, ebből a helyzetből, és úgyis ki fog derülni a tanár számára is, hogy ő adott feladatot, házi feladatot, és akkor jobb lett volna, ha elmondjátok. Tehát én arra biztatlak benneteket, hogy a legrövidebb út az mindig az őszinteség útja. Amikor már így hazugságok vannak, gyerekek, akkor egyik hazugság követi a másikat, és abból csak káosz van, és már nem tudod, hogy kinek mit mondtál. Úgyhogy erre vigyázzatok, hogy a lelkiismeretek szavára mindig bátran hallgassatok, mert segít a döntésekbe. Nyilván, ha van két rossz dolog, akkor mindig azt mondja az erkölcstan, hogy a kisebbik rosszat választ. Tehát, hogyha mindenképpen nincs jó döntés, mert lekésted a buszt, akkor ezen már úgyse tudsz változtatni. Akkor betelefonálsz a magántanárhoz, vagy bárki az, ahogy mentél, hogy ez az igazság, lekéstem a buszt. Tehát, hogy nem tudunk más csinálni, akkor később megyünk. Vagy valaki be fog vinni téged, de késni fogsz, az már biztos. Értitek? Tehát, hogy két rossz döntés közül mindig a kisebbik rosszat választjuk. A pusztaságba érezve a zsidóság is átélte a helyzetet, nem voltak többé rabszolgák, ám mindenért maguknak kellett megküzdeniük. Egyre többen kezdtek el nosztalgiázni. Egyiptomban szolgák voltunk, de legalább a gazdáink biztosítottak nekünk lakást és ételt. Itt most mindenért nekünk kell megküzdenünk. Igen, érezzük ezt mi is mindig, hogy a szabadságnak ára van. Ha a magunk urai szeretnénk lenni, akkor sok munkával, fáradtsággal kell megdolgoznunk mindenért. A szabadság nem kényelmes, és nem is könnyű. Ezt most ti is nagyon sokszor átélitek, ahogy kamaszodtok, hogy bizony, ha egyedül akarsz járni, és már nem kell anyának meg apának a segítsége, akkor bizony az keservesebb út, amin egyedül kell végigmenned, de ez a szép benne, hogy most már elengeded anyának a kezét, és egyre több mindenben már egyedül mész, és megszenveded a magad szenvedéseit, elbukod a magad botlásait, megszenvedsz a magad négyeséért, ötöséért, vagy a magad tapasztalatáért, ugye? Hogy ezek így az életünknek a részei, és ezt Isten is így akarja, hogy a szabadságunknak az árát mi magunk fizessük meg. És mi szülők akármennyire is szeretünk benneteket, vagy az Isten is akármennyire is szeret minket, nem jó, ha megkímélünk mindentől, minden szenvedéstől és fájdalomtól. Van, amikor ezeket nektek kell, hogy átéljétek, nektek kell keresztül menni ezeken a fájdalmakon, és ez tudod, azért van, hogy utána még jobb ember legyél. Hogy a Jóistennek még jobban tudsz szolgálni ott, ahova majd helyez téged. A nép vágyott ugyan a szabadságra, de csak addig, amíg meg nem kellett fizetni az árát, és az Egyiptomból való kivonulás után egyre gyakoribbá vált az elégedetlenség. Mózes átérezte a gondokat, és próbált közvetíteni az ember és az Isten között. Az Úr pedig csodákkal sietett a nép segítségére. Képzeljétek el, hogy amikor éhesek voltak, akkor az Isten milyen ételt küldött a választott nép számára.
A húsra vágyó nép táborába az erőszél fürjeket sodort, volt mit enni.
Az éhezőkön pedig még segített valamivel a jóságos Isten. Mi volt az, Miri?
Az éhezőkön mannával segített Isten. Reggel harmad szállt a tábor köré. Miután elborította a föld színét, apró morzsában tört dolgokhoz hasonló valami lett látható a pusztán, olyan, mint a földre hullott dér.
Mózes pedig azt mondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr eledelül adott nektek. És amikor szomjasak voltak,
Mózes a botjával ráütött egy sziklára, s vízforrás fakadt.
Ebből következik az, gyerekek, hogy az Isten soha nem hagy el minket. Ahogy a választott nép éhezett és ételt adott nekik, és ahogy szomjazott és italt adott nekik, nincs a földön olyan szenvedés, olyan fájdalom, amiben az Isten ne segítene meg téged, ne lenne ott melletted. Észre kell venni, hogy a Jóisten a te szenvedésedben is fogja a te kezedet, és próbál neked segíteni. Jó? Nyilván nem mannát ad, viszont amikor elmész a szentmisére, akkor mi most, ami az Ószövetségben a manna volt, most mi számunkra az az eledel, amit hogyha eszünk, akkor nem éhezünk többé.
A szent ostya.
Krisztus ott van velünk, a saját testével táplál minket, és a saját vérével itat minket, hogy ne szomjazzunk és ne éhezzünk, hanem az ő testével és vérével megerősödve járjuk az életünkben a szenvedésnek a pillanatait. Azt kívánom nektek, gyerekek, hogy egész héten próbáljátok meg észrevenni annak a felelősségnek a mélységét és nagyságát, amit az a szabad akarat jelent a mi számunkra, hogy nem vagyunk rabszolgák, hanem szabad akarattal rendelkezünk, tudatosan tudunk dönteni Isten mellett, és hogy adjon nekünk a Jóisten erőt ahhoz, és értelmet, és elegendő bölcsességet, hogy meglássuk az ő akaratát, és a szabad akaratunkkal mindig a jót válasszuk, és a két rossz közül pedig észrevegyük mindig, és tudjunk a kisebbik rossz mellett dönteni. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Áll előtted, ne állj meg soha. Egy boldog ország vár reád, a szentek otthona. Nem kell oda vízum sem, se pénz, se útlevél. Ki megtartja a jó irányt, könnyen odaér. Tudom, te is ember vagy, van, hogy elesel. De üdvözítőd jóságos, ha kéred, fölemel. Csak őrizkedj a bálványtól, mely sok minden lehet. Azt kövest, ki megváltott, és terve van veled. Szakíts azzal, ami fogva tart, ami árnyékként ült rád. Szakíts azzal, ami lefelé húz, és nem méltó hozzád. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Ne engedd, hogy láncra fűzzön egy sötét szenvedély. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Csak maradj hű a kereszthez, és semmitől se félj. Szakíts azzal, ami fogva tart, ami árnyékként ült rád. Szakíts azzal, ami lefelé húz, és nem méltó hozzád. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Ne engedd, hogy láncra fűzzön egy sötét szenvedély. Szabad szívvel szolgálj, szabad szívvel élj. Csak maradj.
nagy hű a kereszthez, és semmitől se félj, szabad szívvel. Szabad szívvel. Szabad szívvel.
Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt!